bármelyikünktől bármit lehet kérdezni, nincs buta kérdés. Én például azt kérdezném magamtól, hogy ha ilyen okos vagyok, akkor hogyan neveltem az én gyerekeimet, mikor ekkorák voltak. És én erre azt tudom válaszolni, hogy különböző korokban természetesen máshogy. Serdülő korban az első jogosítvány azt jelentette, hogy anyuka látszólag alszik, autót odaadja, mert retteg a motortól, és ott meghúzza magát az ágyban, és amíg nem hallja az ajtót becsapódni, és a gyereket fölslattyogni az emeletre, addig nem alszik igazán, hanem utána. Tehát a szülő az aggódik, de tudja, hogy ebben az életkorban ki kell próbálniuk saját magukat. És később jönnek azok a veszélyek, amit már nem lehet hallani. Tehát a digitális korban élnek, amikor nagyon sokszor nincsenek felvértezve például, hogy az az információ, ami eljut, az megbízható információ-e, úgy van-e, és kik azok, akikkel kapcsolatba kerülnek. Úgyhogy én már kérdeztem magamtól, úgyhogy kérdezzenek tőlünk, jó? Parancsolj!
Jó napot vagyok, Klujber Ámása vagyok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, ha a serdülő korban a kortársak kiközösítik az embert, az később mennyire hat ki az életére?
Én azt gondolom, hogy először kezdjük az etológia felől, aztán majd megpróbálom mind a ketten még.
A kiközösítés az egy nagyon ősi viselkedés. Az állatok is kiközösítik azokat, akik különböznek tőlük. Mert mondjuk egy albinó antilop van a csordában, akkor ragadozók hamarabb megtámadják, mert azt könnyű követni, könnyű észrevenni. Az embernek viszont kultúrája van, és igazából mindig a kultúra befolyásolja, hogy kit közösítenek ki és miért. Én azt gondolom, hogy nagyon el kell gondolkozni azon, ha valakit kiközösítettek, hogy ő mivel járult ehhez hozzá, hogyan viselkedett másképp, hogy a közösség miért találta úgy, hogy őt ki kell közösíteni. Nem biztos, hogy a közösségnek van mindig igaza. Kerülhetünk olyan csoportba, amely kiközösít azért, mert tisztességesek vagyunk, normálisak, és nem vagyunk hajlandók oktalan kockázatokra. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, és csak ilyen általános válaszokat lehet ráadni.
Annyit tennék ehhez hozzá, hogy az egyénnek és a közösségnek időnként a kiközösítés az egyénről szól, máskor magáról a közösségről, ugye, hogy milyen normákat vall magáénak, mi az uralkodó nézet, ki a domináns személy egy adott közösségben. Egyébként egy nagyon jól működő közösségben is vannak olyan viselkedésformák, amit az a közösség nem szeret. Én általános iskolás koromban eléggé kívül álltam az osztálynak a szerkezetén, aztán rájöttem, hogy mi baj van velem, egyszer elárultam, hogy csak egyszer olvasom el a dolgokat, nem tanulok. Ezt nagyon nem szerették, úgyhogy erről reszoktam, mire gimnáziumba mentem, nem is volt semmi probléma vele. Van-e további kérdés? Parancsoljon, ott van egy mikrofon. Úgy látom, hogy a nagytermiek, akiknek nem ilyen résztvevői együttlét jutott, már vonulnak lefelé, ne zavarja önöket.
Én Jobb Gábor vagyok, és az előadás első részével kapcsolatban elhangzott egy olyan, hogy a csecsemő már rögtön a születésnél igényli a anyjától az érzelmi támogatást, és hogy mi történik akkor, hogyha ezt nem kapja meg. Mert ugye elhangzott még egy olyan, hogy utána az ember képes olyanra, hogy a nagymamája, vagy az apja, vagy barátai neveljék, de hogyha az anyjától nem kapja meg, akkor mi történik?
Hát akkor nagyon szomorú lesz a sorsa. Egyszer voltam egy árvaházba, ahol ilyen 1 és 4 év közötti gyerekek voltak, És amikor egy pszichológus kollégával volt megbeszélésem, aki ott dolgozott, és amikor oda értem, akkor épp a teraszon 50 gyerek volt, körülbelül olyan 2-3 évesek lehettek, mind egyforma ruhában volt, és amikor engem megláttak, akkor körbevettek, és így csinált, hogy vegyem őket fel. És ugye hát, ha egyet fölveszek, akkor a többinek okozok szomorúságot. Úgyhogy végül is nem vettem egyet se fel. Ez vagy 30 évvel ezelőtt történt, és soha nem felejtem el azt a képet, ahogy a gyerekek nyújtják a kezüket. Mert az a kép tükrözi azt, hogy belül mi van, hogyan éreznek. Akivel nem törődnek, nem kapja meg az érzelmi támogatást, az későbbi életében is, serdülő korában is, meg még azon túl is áldozata ennek. Kiegyensúlyozott, normális felnőtt olyan gyerekekből lesz, akiket korai gyerekkorukban szeretettel vesznek körül. Ugye nagyon, ha majd szülők lesztek, akkor figyeljetek arra, hogy soha nem szabad azzal büntetni egy gyereket, hogy nem szeretlek. Lehet neki mindenfélét mondani, hogy rossz voltál, csúnya vagy, bajt okoztál, szörnyűség, amit csinálsz, de azért szeretlek, mert az enyém vagy. És nagyon szomorú vagyok, hogy rosszat csináltál, de nem szabad azzal büntetni, hogy azt mondjuk, hogy nem szeretlek, mert az nagyon nagy büntetés. Azt nincs olyan tett, ami azt megérdemelni.
Én annyit tennék hozzá, hogy a mai pszichológia úgy gondolja, hogy ez a korai kötődés időszak, ez rendkívül fontos, ennek része az érintés, és a szeretet, még mielőtt értenénk a szavakat, ott van a hangunkban. Tehát egy 2 hónapos babának, vagy 3 hónapos babának lehet azt is mondani, hogy jaj, de utállak, és mosolyogni fog, később nem lehet. Tehát minden mozdulatunkban és a szavainkban ott van az elfogadás, a szeretet, és ez egy nagyon fontos része a személyiségfejlődésnek. Később természetesen minden másban megjelenik. Amikor ez a korai időszak rendben van, ott nincsenek nagyon problémák. Egyébként elég gyakori, hogy depressziós édesanyák gyermekei később komoly kötődési problémákkal küzdenek, mert ugye az érzelem kifejezésnek, érintésnek egy korlátozott időszaka van. A későbbi időszakban pedig nagyon fontos a bizalmi személy, ebben a híres házi buli filmben, ahol a szülők a történetben elsősorban önmagukkal vannak elfoglalva, az önmegvalósításukkal és a monogámiából történő kilépésükkel. Ott egy fontos bizalmi személy van, az a furcsa öreg lány, aki ott megjelent a képen, a nagymama. Tehát a bizalmi személy az később nagyon fontos, sajnos nem mindig feltétlenül a szülő, de legalább egynek kell lennie. Kérdezem, hogy van-e további kérdésük? Ott van még hátul, úgyhogy itt volt elől, és utána hátul.
Jó napot kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogy miért vonzódunk más emberhez?
Ez egy genetikai adottságunk. Az állatfajok csoportban élő fajtái szintén vonzódnak egymáshoz. Ebben semmi különös dolog nincsen. A hosszú-hosszú evolúció hozta létre azt a tulajdonságot, hogy az ember felismeri a fajtársait és vonzódik hozzájuk. Ez egy alaptulajdonság, ezt nem kell tanulni, ez velünk születik.
Következő kérdés ott.
Jó napot kívánok, Kozma László nevem. Azt szeretném kérdezni, hogy mi befolyásolja azt, hogy a gyermek az apához vagy az anyához fog fűződni? Hogy anyás vagy apás lesz?
Igen. Hogy is mondjam? Ez egy kölcsönhatás. Attól függ, hogy melyik szülő milyen érzelmi kapcsolatot tud felépíteni. Én többször alapítottam új családot, de a régebbi gyerekeim mindig utánam jöttek. mert én nagyon szeretem a gyerekeket.
Egyébként az a tapasztalat, hogy van egy olyan fajta kényeztetés, amit inkább a pszichológia szokott magyarázni, tehát a kislányok gyakrabban apásak, és a kisfiúk gyakrabban anyásak, de ez nem szentírás, tehát nagyon sok tényezőtől függ, úgyhogy a tudomány mai állása szerint egyértelmű tényezőt nem lehetne meghatározni, tehát ez egy családnak a, úgy mondjuk, dinamikáján is múlik, hogy a család hogy van jelen. Egyébként a mai világban az apáknak ritkaság értéke van, mert akinek munkája van, az annyit dolgozik, hogy a gyerekek inkább hétvégén látják, pláne ha kicsik és korán fekszenek. Úgyhogy itt nagyon sok környezeti tényező is van abban, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok. Van-e még kérdésük? Parancsoljanak, ott van kettő egymás után.
Jó napot kívánok! Én azt szeretném kérdezni, hogyha mondjuk kiskorba elválnak a gyereknek a szülei, vagy esetleg tinédzserkorba válnak el, akkor az melyik jobban befolyásolja a hátralévő életét?
Hogy erre nekem kell válaszolnom. Az a tapasztalat, és nagyon sok adat van, hogy minél kisebb a gyerek, annál kevesebb probléma van később, mert egy természetes helyzetként szokja meg ezt a helyzetet. Egyébként ez mindig attól függ, hogy a szülők milyen kapcsolatot ápolnak utána, tehát nem feltétlenül az életkortól függ. A serdülőkorban bekövetkező válások egy részénél sokkal erőteljesebb a hatás, pontosan emiatt a nagyon erőteljes érzékenység, én és társkeresés és társas hovatartozás keresés időszakában, tehát ez egy érzékenyített korszak. Ilyenkor a szülőknek az elválását rosszabbul bírjuk, annak ellenére, hogy fel tudjuk fogni, hogy a szülők kapcsolatának megszakadása az nem jelenti azt, hogy a mi kapcsolatunk úgy változott volna meg, hogy az anyánk és az apánk ne lenne továbbra is az anyánk és az apánk. Ez bizonyos életkorban, tehát a serdülőkor előtti életkorban nagyon sokszor az a probléma, hogy egy adott időszakban, óvodás életkorban a gyerekek ezt egy szeparációs, tehát egy elválási félelemmel érik meg, ami aztán elmúlik, tehát ez nagyon sokszor inkább a párkapcsolaton és a párkapcsolat után ápolt normál szülő-gyerek kapcsolaton múlik, tehát nincs ebben recept, hogy melyik időszak, de a serdülők amúgy is sok minden más nehezebben viselnek. Általában ilyenkor jönnek rá, hogy a szülő nem is az az ideális személy, akire addig fölnéztek, hanem mennyi hibája, gyengéje van. Ezt majd akkor bocsátják meg az embernek, amikor ő nekik is gyerekük lesz.
Az én tanácsom az, ha valakinek ilyen problémája van, hogy ne engedje, hogy a szülők a egymás elleni játékaikba bevonják, ragaszkodjon ahhoz, hogy mindkét szülővel kiegyensúlyozott kapcsolata legyen, és ne legyen hajlandó arra, hogy az egyik mellé áll, mert lehet, hogy a másiknak is igaza van, lehet, hogy később úgy fog, másképp fogja látni, tehát megértő legyen, megbocsájtó, és ragaszkodjon ahhoz, hogy mindkét szülővel kapcsolatot kell tartani, még akkor is, ha esetleg nem tudom, az egyik éppen most valami olyat tett, amit igazából el lehet ítélni, kilépett a családból. De ha majd megismerjük a hátterét a dolognak részletesebben, lehet, hogy egy kicsit más lesz róla a véleményünk. Tehát ne ítéljünk el előre, hanem engedjük meg, hogy a szülő is élje a saját életét.
Jó estét kívánok, én Pruma Nikolett vagyok. És én azt szeretném megtudni, hogy a szüleimtől, a tanáraimtól, a nagyszülőktől nagyon sokszor hallom azt a mondatot, hogy a mi életünk, a mostani tinédzserek sokkal másabbak, mint az akkori fiatalok. És valószínű, hogy ez a civilizáció és azoknak a bizonyos kütyüknek köszönhető, hogy ez milyen hatással van ránk, vagy mennyiben változunk, és hogyha változunk, akkor mi lesz mondjuk 100 év múlva?
egyszer a rádióban ültem együtt egy kiváló magyar pszichológussal, és én valami ilyesmiről panaszkodtam neki, mire mosolygott és elmesélte, hogy éppen most olvasott 2000 éves római történetet, amelyben a szerző, már nem emlékszem, talán Catullus volt, vagy valaki hasonló nevű, arról panaszkodik, hogy borzasztó ez az új világ, hogy a fiatalok rövid tógába jönnek a fórumra, festik magukat, és úgy beszélnek, hogy az elképesztő. Ha ez így megy, akkor nagyon hamar vége lesz a világnak. Na most, ugye ez 2000 éve volt, hát még mindig megvan a világ, én azt hiszem, hogy egy darabig még meg lesz. Minden generáció átéli azt, hogy a következő az másképp beszél, másképp öltözik, másképp gondolkodik a dolgokról. Ez az emberi fejlődésnek a normális trendje.
Gondolatot ehhez hozzátenni, nyilvánvaló én a genetika oldaláról közelítem, az alapvető genetikai meghatározottság nem változik. Az viszont kétségtelen, hogy a tudomány accelerációnak mondja azt a jelenséget, aminek következménye az, hogy a mai generáció magasabb, amit vetítettem is, előbb serdül, tehát bizonyos értelemben vannak testi különbségek is. Az evolúció azonban olyan lassú folyamat, hogy erre nem lehet mit mondani. Erre egy napjainkban nagyon dinamikusan fejlődő tudományág enged rápillantást, ez pedig az, hogy a környezeti hatások azok a genetikai kifejeződést befolyásolják. És ilyen értelemben a megváltozott körülmények bizonyos értelemben más jellegzetességeket emelnek ki a mai tinédzserekből. Azonban én ezt nagyon korán megfogadtam, és tartom is magam ahhoz, hogy soha életemben nem mondom ki azt, csak ilyen negatív értelemben, hogy most ki fogom mondani, hogy bezzeg az én koromban. Nem, minden kornak megvan a sajátsága. Amit én most az önök sajátságának érzek, az az, hogy a történelemben először fordul elő, hogy a tinédzserek jobban tudnak valamit, mint a szüleik, és ezek a kütyük. Ezt ugye hát belenőnek a mai gyerekek, és ezekhez az elektronikus hírközlőkkel, média eszközökkel úgy bánnak, amit a szülők már soha nem fognak tudni megtanulni. Tehát ilyen értelemben, ha testileg, genetikailag kevésbé is, de a felépítmény az biztos, hogy más, hogy aztán ez érzelmileg boldogság szinten mit jelent? Hát az egy következő kérdés.
Még a kütyűhöz hagyd tegyek. Igen.
Egy megjegyzést teszek hozzá, hogy nehogy azt higgyék, hogy ezek a kütyük nem fognak változni, és hogy a maguk felnőtt idős korában nem az lesz a problémájuk, hogy a magukat követő nemzedék a robotokkal, meg mindenféle új dologgal valami egész más csinál, úgyhogy én tartom az álláspontomat.
A kütyük az annyit, hogy jönnek majd az új kütyük, és jönnek azok a generációk, hogy akik azzal nőnek föl, tehát nekem egy 4,5 éves unokám van, aki az iPhone-on sokkal több mindent talált ki úgy magától, mint én hosszú ideje nem használok leírásokat, mint ahogy a jelenlévő fiatalok se kezükbe veszik az eszközt, és addig próbálgatják, amíg az megy. Csak amit mutattam, nagyon gyorsan tanulnak, amiatt, hogy most erre van igazán kihegyezve az agy, és ami örömöt okoz, egy ilyen kütyű tud örömöt is okozni, ott az érzelem megerősíti ezt a tanulást. Ami pedig agykutatóként nagyon érdekelne, hogy megváltozott-e az agyi képviselete a jobb hüvelykujjuknak, mert az SMS-ezésben ez biztos, hogy én néha elhűlve nézem, hogy ugye a apuka az így küldi az SMS-t, a fiatalok meg így küldik, és a 5 éves unoka pedig hamarabb kitalálja, hogy hogy működik egy ilyen kütyű, mint a 3 diplomás édesapja. Tehát van egy eszköz, amit jól használnak, mert ezzel nőnek föl, de az eszközök változnak, mi is változunk, és mi is hallottuk mindnyájan, hogy milyenek a mai fiatalok. Mindig mások, mert ők újdonságot és izgalmat keresnek. Kérdezem, hogy van-e még kérdésük, amiben maradt? Igen, ott látom, még vannak.
Jó estét kívánok, én Bársony Sarolta vagyok, és tudjuk, hogy a társadalmi elvárások személyiségtorzulást okozhatnak, és hogy ezek hogy köszönnek vissza, amikor az mi majd neveljük az utódainkat, hogy a nevelésben ezek visszaköszönnek, vagy elfelejtődnek?
Hát kinél hogy? Ugye, ahol erős családi kapcsolatok vannak, a pszichológia ismer egy olyan dolgot, ami a modellkövetés, és a modellkövetés az nem feltétlenül tudatosan működik, erre csak egy érthető példát, amikor én a nagyobbik fiamnak mondtam egy mondatot, amit édesanyámnál nagyon utáltam, mint szófordulatot, amikor ilyen duzzogó pofával mászkáltam, és akkor azt mondta édesanyám, hogy ha látnád magad a tükörben. És amikor ezt a kisfiamnak mondtam, aki akkor volt 5 éves, akkor legugoltam hozzá, és azt mondtam, hogy bocsáss meg, édesem, és nem értette, hogy miért kérek tőle bocsánatot. Tehát a modellt követjük, azt a modellt is időnként, aminek bizonyos dolgait nem követjük. Az, hogy a társadalmi elvárás az milyen változást okoz, ez nagyon egyéni, de ezeket természetesen, ezeket a modelleket, amiket belsővé tettünk, ezeket fogjuk követni felnőtt korunkban is.
Én is mesélek erről egy történet. Ez egy nagyon fontos dolog, a hiedelmek kialakulása. A hiedelmek ugye az valamilyen absztrakciós képesség alapján valami apró tényt és egy hozzáfűződő színes leírást, mesét tartalmaznak, és az ember életében nagyon fontos szerepet játszanak, és sok generáción keresztül is átadódhatnak, ha nem nagyon károsak. Nemrégiben volt egy kultúra-antropológus konferencia, ahol egy fiatal ember a következő történetet mesélte. Van egy barátnője, és minden hétvégén együtt főznek. És neki föltűnt, hogy ilyen fura módon készíti a barátnője a húst, vesznek egy nagy combot, beleteszi egy tepsibe, de előtte levág egy szeletet belőle, és azt úgy oldalt rakja. És hogy nem értette, hogy hát mind ugye a nagy hús is megsül, meg a kicsi is, miért kell levágni belőle? És megkérdezte. Hát a lány azt mondta, hogy ezt ő mindig így csinálja, mert a mamájától így tanulta, ezt így kell csinálni. Akkor elment a mamához, megkérdezte, azt mondta, hogy hát édesfiam, mióta az eszemet tudom, én így sütöm a húst. Igazából, hogy miért, nem tudom, de hát a nagymamától én is így láttam. Elment a nagymamához, mert még élt, aki meghallgatta, elmosolyodott, összecsapta a kezét. Édesfiam, amikor én kezdtem húst sütni, kicsi volt a tepsi, és muszáj volt levágni belőle egy darabot. No, hát ilyenek a hiedelmek.
Ennyit a modellkövetésről, nem tudom, hogy volt-e még itt, akinek nem adtunk szót. Én azt hiszem, hogy ott hátul még egy kérdésre szívesen adok lehetőséget. Most már, hogy ott is van bal oldalt, akkor mind a kettőt, jó? Sorba-sorba, ahogy jön.
Jó estét kívánok! Ugye elhangzott, hogy a majmoknál van egy olyan, hogy ha egy kis majom elveszi az anyukáját, és ebbe bele is tud halni. És mennyi az esélye, hogy ez egy gyerekkel történik meg?
Erről beszéltem, hogy csimpánzoknál, erre van egy részletes vizsgálat, ugye sok több tíz esetet regisztráltak, hogy egy csimpánz anya valamilyen okból nem gondozza tovább a kölykét, akkor a kölyök 2-3 hét alatt meghal. Depressziós, nagyon súlyos depressziót kap, nem eszik, akkor se, ha a nővérei, ha vannak, azok néha segítenének rajta, akkor gyakorlatilag a depresszió miatt pusztul el. Akkor is, ha egy kicsit nagyobb már, mondjuk 1-2 éves. Ugyanezt a vizsgálatot elvégezték ilyen archaikus társadalmakba, ahol valamelyik gyereknek olyan 2 éves korig a mamája beteg lett és meghalt, és azt találták, hogy ott minden gyerek megmaradt. Azért, mert természetesen a papája, a testvérei, a nagymamája, a szomszédok, valaki a gondját viselte. És ugye a csimpánznál a halál oka az, hogy a kis csimpánz, az elhagyó csimpánz elutasítja a gondozók közreműködését. Az embergyerek nem utasítja el. Természetesen ott is az első 2 nap probléma van, mert megszokta, hogy a mamája foglalkozik vele, de nagyon gyorsan átáll. Az embernek ez egy genetikai adottsága, hogy egy idegen szülő, idegen gondozó gondozását is elfogadja. Ezt teszi lehetővé, hogy nem pusztul el, és hogy a közösség számára minden élet fontos, és minden életet igyekszik megmenteni.
Én köszönöm szépen, hogyha nagyon nincs kikívánkozó kérdés, akkor itt jelezném azt, hogy rég túlléptük azt a határt, ami a pszichológia mai tudása szerint az emberi figyelem természetes, normál terjedelme. És én nagyon örülök, hogy itt voltak velünk, hiszen ebben az évben a Magyar Tudomány ünnepének egyik vezérszava az összhang a tudomány erejével. Azt próbáljuk bemutatni, hogy a tudománynak hányféle arca, hányféle haszna, hasznossága, hasznosulása van a gazdaságban és a társadalomban, egy átalakuló társadalomban, egy átalakuló világban. Az összhang, amelynek megtalálása a serdülőkornak egyik nagy feladata. Én ehhez minden jót kívánok, minden megjelent szülőnek, pedagógusnak, érdeklődőknek, és nem utolsó sorban nektek, fiatalok, legyetek boldogan mások, mint az előző generációk. Köszönöm mindenkinek, hogy velünk volt ma este a Tudományházában.